ez még mindig a prémium kategória.
A prémium kategória második részében két tőzsdei társasággal foglalkozunk közelebbről. Először is az Alteóval köszöntjük a vonalban Debreceni Csabát, az MKB Bank senior tőkepiaci elemzőjét. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nagyon aktuális ez a beszélgetés, hiszen módosítottad az elemzői modellt, és egy jelentős céláremelést hajtottál végre az Alteó esetében. Mi áll ennek a hátterében? Mi volt az, ami miatt jelentősen nagyjából 500 forinttal emelkedett a részvényeknek a felértéke?
Igen, pont a pénteki napon, csütörtöki pénteki napon frissítettem a modellt, és a egyéves célárunk az körülbelül egy ilyen 17-18%-kal került följebb, 2423 forintról 2951 forintra. Igazából a fő ok, amiért hozzányúltam a modellhez, annak ellenére, hogy egyébként augusztus végén jelenteni fog az Alteó, tehát lehet, hogy mondjuk érdemes lett volna megvárni a jelentést, de igazából majd akkor újból frissítjük a modellt, mert hogy bejelentette a cég, hogy megvette egy naperőművet Budapesttől északra, egy 60-70 kilométerrel, és ez egy igazából egy egészen nagy naperőmű lesz, 20 megawatt lesz a névleges kapacitása. De hogy ezt kontextusba tegyük, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez az egy naperőműve annyi, akkor ezt a kapacitása, mint az eddigi összes naperőművének az Alteónak, ugye eddig kb. 20 megawattja volt, most lesz még 20 megawatt, és ez azt is jelenti, hogy a körülbelül 65-70 megawattnyi megújuló erőműve, ugye így gyakorlatilag ilyen 85-90 megawattra fog ugrani a cégnek, és a teljes kapacitása az egész cégnek, hogyha ide veszük a gázmotoros erőműveket is, akkor pedig ilyen 140 megawattról 160 megawattra. Jelentős eredménytermelő képessége lesz, és hát nyilván nem hagyhattam így a modellt, hogy ezt a 20 megawattnyi napelemet nem építem be, és ezért muszáj volt frissíteni, plusz hát nyilvánvalóan ilyenkor az ember azért egy picit próbálja finomítani a modellnek ezt a részét, a diszkonttényezőket, meg hát az Alteónál azért nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, kapacitáspiac, kiegyenlítő piac, azok az erőművek, amik a kádból kiesnek és piaci alapon termelnek, tehát egy csomó dologra oda kell figyelni, és ez azt vonja maga után, hogy gyakorlatilag a modellt szinte minden negyed évben lehetne egy kicsit csinosítani, alakítgatni.
Az előző modell publikálásának időpontjához képest nem csak az új napelem vagy naperőmű park megszerzése volt újdonság, hanem a nagyon komoly pénzpiaci hozam emelkedés is. Ennek a hatását hogyan modellezted, tehát milyen feltételezésekkel éltél a legújabb elemzésedben, és ezek az új feltételezések, a megemelkedett finanszírozási költségek hogyan hatottak a céláradra?
Hát igazából kissé emelkedett, ugye, maga a tőkeköltség. Nyilvánvalóan itt ugye a hazai risk-free rate-et, tehát ugye a kockázatmentes költséget, vagy 10 éves hozamot veszem alapul, illetve ugye gyakorlatilag az equity risk prémiumot, tehát ugye a részvényesi kockázati értéket, és hát ezzel maga a tőkeköltség emelkedett. A külső forrást, ugye, ami nyilvánvalóan kötvényeket jelent, vagy adós hitelt jelent ugye egy cég életében, főleg itt Európában, illetve Magyarországon, ez igazából most jelenleg nem nagyon változott az Alteó tekintetében. Azt, hogy ez a külső forrásnak az aránya mennyit fog változni, illetve ennek a költsége mennyit fog változni, azzal majd azért megvárom a következő gyors jelentést, és akkor majd a menedzsmenti megbeszélésen erre is külön rá tudok kérdezni, és hát ugye még azt kell tudni itt az Alteóról, hogy az ő stratégiájuk, és ezt én is átvettem, ez körülbelül úgy néz ki, hogy 30% belső forrás, tehát ugye equity, és 70% külső forrás, amiből fölépül a maga a tőke, illetve a finanszírozás, és ezt viszi végig igazából a modell az élete során.
Ugye ez a 2951 forintos célár, ez a központi szenáriót reprezentálja, tehát a legvalószínűbb forgatókönyvet. Mik lehetnek a főbb kockázati tényezők a következő időszakban a vállalat számára, és ezek hogyan befolyásolhatják a cég értékét?
Egyrészt, ha változik az EV per EBITDA, illetve változik a diszkont tényező, akkor hogyan változhat a célára. Ez az egyik, ami nyilvánvalóan a mostani helyzetben, amikor ugye azt olvassuk, meg látjuk, hogy minden jegybank kamatemelésre kényszerült a jelenlegi helyzetben, de ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, mert hogyha például valaki ránéz, nem tudom, a nyersanyagárakra, és azt látja, hogy azok hetek óta csökkennek, és hogyha a nyersanyagárak jó előrejelzője az inflációnak, akkor nagyon könnyen elképzelhető mondjuk, hogy a következő évben már inkább egy deflációs környezet jön, és mondjuk a jegybankoknak visszakozni kell, tehát ugye ez azért befolyásolhatja magát a diszkonttényezőt. A másik az, hogy a modell az utolsó részében, tehát mányértékben én EV per EBITDA-val számolok, és ez az EV per EBITDA, ez most ilyen 6,4 körül van, ez a modellnek a maradványértéke. Ez az érték egyébként összhangban van azzal, amit a menedzsment is gondol magáról, tehát az Alteo menedzsmentje is gondol magáról, és én azt gondolom, hogy egy ilyen EV per EBITDA-t használni felebb megközelítés, mint a hosszú távú növekedésnek a képletét, mert ott azért elég vad számok is kijöhetnek. És ami még igazából kockázati tényező lehet, ugye én azt gondolom, hogy a modell az jól összhangban van az Alteo menedzsmentjének a stratégiájával, ami ugye körülbelül múlt év végén jött ki, és ők is körülbelül ilyen 2025-26-ra ilyen 15 milliárdos EBITDA-t terveznek. Tehát ugye itt azért akár még egy fölfelé, egy ilyen upside lehetőség is van a cégben, hogyha ez a menedzsment stratégia megint túlságosan konzervatívnak bizonyulna. Ami viszont kockázat is nagyon-nagyon-nagyon nehéz látni, az a jelenlegi energetikai piaci turbulencia, illetve az, hogy maga a cégnek illetve a piaci szegmense, tehát a piaci energiatermelés hogy alakult át. Amikor én elkezdtem foglalkozni az Alteóval 2017-ben, akkor egyértelmű voltak a piaci gázmotoros erőművek, és voltak ugye a támogatott, ugye akkor még csak kátos szélerőmű, naperőmű, stb. Most ugye ezekből a támogatott rendszerekből már néhány erőmű kikerült, ezek átkerültek a piaciba, a gázmotoros erőművekkel együtt. A cég ugye létrehozott egy ilyen virtuális erőművet, ahol egy algoritmus alapján szabályozza a különböző erőműveit, és ugye belépett a különböző ilyen kapacitási, illetve kiegyenlítő piacra, akkumulátorokat telepített, ugye Zuglóban, 14. kerületben, illetve Kazincbarcikán is, és gyakorlatilag egy ilyen iszonyatosan komplex dolgot nyújt a cég, tehát nem csak az van, hogy villamos energiát termel és ezt értékesíti, hanem részt vesz a kapacitáspiacon, tárol is valamennyi energiát, már amennyire lehet ugye az energiát tárolni, és ezeket a jelenlegi helyzetben iszonyatosan nehéz modellezni. Ugye elég csak annyit mondani, hogy magára a kapacitáspiacra nincs rálátásunk, ugye az ilyen tendereken valósul meg, hogy ezért ki mennyi pénzt kap, ami nem hivatalos, tehát hogy nem tudjuk, hogy igazából ott mennyi lehet az árbevétel egy aktuális, nem tudom, negyed évben. Úgyhogy ez a mostani felbojdulás, amit az energetika piacon van, ez mindenféleképpen tartogathat meglepetéseket. Én azt gondolom, hogy most eddig ez a jelenlegi helyzet pozitív meglepetéseket tartogatott az Alteo számára, tehát én azt gondolom, hogy ebből a mostani helyzetből ő egyértelműen pozitívan tudott kijönni, és ezt az eredmény is tükrözi. Tehát ez, ugye maguk az erőművek azok tudnak egy bizonyos árbevételt termelni, meg egy bizonyos villamos energiát termelni, amit tud a cég értékesíteni, de erre rájött ez az egész energetikai piaci turbulencia, amit ők pozitívan tudtak kihasználni, és ezért is, részben ezért is van ez a szétfejlődés, mind árbevétel, mind pedig nyereségesség szempontjából.
Köszönjük a beszélgetést Debreceni Csabának, az MKB Senior Tőkepiaci elemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm, jó hétvégét, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Egy másik izgalmas tőzsdei részvény a Masterplast, az, amelyik terítékre kerül. Köszöntjük a vonalban szakértő vendégünket, Rácz Balást, az MKB Bank Senior részvény elemzőjét. Szervusz!
Szép napot, köszöntöm a hallgatókat is!
A Masterplast több akvizíciót is, illetve beruházást is végrehajtott az elmúlt időszakban. Ezeket lehet-e már látni, hogy hozták-e a hozzájuk kapcsolódó előzetes várakozásokat, illetve látsz-e olyan területet, akár földrajzilag, akár szegmens tekintetében, ahol további hasonló akvizíciókat vagy új piacra lépéseket vársz, vagy várhatnak a befektetők?
Masterplast nagyon sok beruházást jelentett be és valósított is meg az elmúlt időszakban, de erről egyébként nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen a COVID kezdete óta több nagy bejelentés volt. Ugye az elmúlt két évben a társaság belépett az egészségiparba, itt is gyártói tevékenységet is folytat, és nagyon szépen felfutott az elmúlt években mind az árbevétel, mind a profit oldal ennek a tevékenységnek, de a fő tevékenységeit, a hőszigetelést és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket szintén izgalomban tartotta a Masterplast menedzsmentje a bejelentéseivel, hiszen nem régiben ugye arról számoltak be, hogy gyártást indítanak Olaszországban, összesen 4,5 millió euró értékű bejelentésről számoltak be, és lehet tudni, hogy több akvizíció, esetleg beruházás is napirenden van a társaságnál, de ezzel kapcsolatban még konkrét bejelentése nem történtek meg, viszont az elmúlt időszakban az már látszik, hogy a beruházások azok beértek, az eddigi beruházások, hiszen a tavalyi árbevétele a társaságnak, a 2021-es évi árbevétele már meghaladta a 190 millió eurót, ez pedig egy nagyon dinamikus növekedést jelent a korábbi évekhez, és a menedzsment nagyon optimista, hiszen 2024-re már 300 millió eurós árbevételt vár, és a menedzsment egyelőre a jelenlegi bizonytalan környezet ellenére is tartja mind az árbevétel, mind az adózott eredményre vonatkozó várakozásait, és hogyha már az eredményről beszélünk, akkor ugye a társaság adózott eredménye 2021-ben megközelítette a 16 millió eurót, a menedzsment várakozása pedig 2024-re 26,5 millió euró. Úgy gondoljuk, hogy ezek a számok tarthatóak, hiszen ugye mi is készítettünk, illetve folyamatosan frissen tartjuk a diszkontált cashflow modellünket, ami alapján a 6394 forintos célárfolyam adódik. Nyilván, amikor az orosz-ukrán háború elindult, az a társaságnak is izgalmat jelentett, hiszen a társaság árbevételének körülbelül 2%-a származik Ukrajnából, viszont ez nem egy szignifikáns szám, és igazából ez nem befolyásolja a társaság tevékenységét. Tehát természetesen itt a gazdaságban láthatóak olyan negatív folyamatok, mint például ugye az inflációnak az elszaladása, ami negatív lehet az új építkezéseknek az elindulására. Viszont, hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye a 2026 év végéig megszerzett építési engedélyek még kedvezőbb áfaszabályok mellett kivitelezhetőek, így nem kell tartani a gyors leállástól, viszont a jelenlegi inflációs környezet miatt várhatóan kevesebb új projekt fog indulni, viszont nagyon fontos tudni, hogy ugye a Masterplastnak a fő terméke, vagy a fő tevékenység az a hőszigetelő anyagok gyártása, és én úgy gondolom, hogyha az új építések száma csökken, akkor is a felújítási szegmens igen intenzíven erősödhet, és szerintem ezt alátámasztja a napokban bejelentje a rezsivédelemnek a részleges feladása, most még intenzívebben fogják ezek a bejelentések ösztönözni a lakosságot arra, hogy szigeteljenek, mert ezzel lehet szerintem leginkább energiát megtakarítani, és ezzel lehet legjobban csökkenteni a rezsiköltségeket. És még az is fontos a Masterplast esetében, hogy ugye nem csak Magyarországon van jelen, hiszen az árbevétel körülbelül 40%-a származik Magyarországról, Nyugat-Dél-Európában, Lengyelországban, Szerbiában, Szlovákiában, tehát a régiós országokban is jelen van a társaság, és például az olasz piac lehet most számára nagyon izgalmas, hiszen említettem, hogy új gyártást is bejelentett a társaság, és az olasz piac azért izgalmas, hiszen ott nagyon sok szigeteletlen épület van, és az olasz kormány adókedvezményeket jelentett be, hogyha a lakosság szigeteli az ingatlanját, és meg is indultak tulajdonképpen ezek a beruházások. De azt gondolom, hogy Magyarországon, hogyha nem is indulnak ilyen programok, akkor is az energiahatékonyság miatt eddig is felpörögtek már a szigetelési munkálatok, de ez még fokozottabban igaz lesz majd a jövőben.
Ugye azért a masszív árfolyam emelkedést, amit láttunk, nehéz függetleníteni attól, hogy alapvetően ezeknek a változásoknak, hogyha egy közvetlen nyertesét meg kell neveznünk a hazai tőzsdén, akkor az mindenképpen a Masterplast, és erről azért a médiában is több információ megjelent. Hogyha ennek tükrében nézzük meg, akkor mennyire reálisak ezek a mozgások? Ugye, ha látjuk mondjuk az árfolyam nyeresség rátát nézzük, akkor ugye a mélypontokon ilyen 5-6-os szinten áraszt a részvényt a piac, jelenleg olyan 7-8-as szorzónál vagyunk, és hogyha a te 6400 körüli céláradból indulunk ki, akkor az pedig 11-12-es árfolyam nyeresség rátának felel meg. Melyik lehet ezek közül a reális, óvatosan akkor most a piac ezeken a szinteken, vagy inkább arra kell figyelni, hogy akár a menedzsment előrejelzésekhez képest is lehet itt még tartalék a megnövekedett makrogazdasági kockázatok, illetve a magasabb elvárt részvénypiaci prémium ellenére is?
Nehéz ugye jelenleg a helyzet, hiszen a külső környezet az nagyon gyorsan tud megváltozni, és ennek ugye tanúi is lehettünk az elmúlt időszakban, viszont azt gondolom, hogy a jelenlegi árfolyam szinteken is még nagyon nyomott árazás mellett forognak a részvények, és az általunk meghatározott célár folyam mellett lenne szerintem még a jelenlegi környezetben is egy reális értékeltsége a Masterplastnak. Tehát az egyértelműen látható, hogy a jelenlegi szinteken a szektortársak alatti értékeltségen forog a Masterplast, viszont ugye a részvénypiaci környezet az nem csak Magyarországon negatív, hanem Európában is sokat estek az utóbbi hónapokban az árfolyamok, és ez igaz a Masterplastnak a szektor társaira, tehát a szektor értékeltségének az átlaga is látványosan csökkent az utóbbi hónapokban, de hogyha egy átlagos értékeltséget nézünk, az körülbelül egy ilyen 11-12 körüli értékeltség, tehát ennyi a szektor társaknak az átlaga, és ehhez képest diszkonton forognak jelenleg a Masterplast részvénye, és indokolt a felértékelődés.
Köszönjük a beszélgetést Rácz Balázsnak, az MKB Bank senior részvénypiaci elemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánok!
Köszönöm szépen, további szép napot és jó hétvégét nektek is, és a hallgatóknak is.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és kérjük ne felejtsék, hogy az itt elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.